Arról szeretnék szólni, és majd a következő hetekben is egy-egy témát fogunk érinteni a tudás és a tehetséggel kapcsolatban, és hogy ezt hogyan tudjuk mi szolgálatként használni, hogyan tudjuk másoknak a javára használni. A mai témának a címe így hangzik: az élet mások szolgálata, másoknak hasznára lenni, a tudás és a tehetség másokért van. És hogy ezt hogyan tudjuk mi megvalósítani. És három fő dolog, amit szeretnék majd kiemelni. Az egyik az, hogy Isten mindannyiunknak adott valami képességet. A másik az, hogy ezt azért kaptuk, hogy szolgáljunk. A harmadik pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk mi a legjobban tenni. Még mielőtt ezekbe belemennénk, egy közös feladatra szeretnék hívni mindenkit. Egy kézre lenne rá szükség. Egyetlen egy. Így körülbelül ilyen magasságba emelje föl mindenki a kezét, ha lehet. Nem lesz semmi nagyon durva. Fönt is. És a következőt kéne tenni. Megfogni az egyik fülünket. És egy kicsit így megtapogatni a porcokat, a cimpáját, a formáját. És azt szeretném mondani, most egy olyan dolog van a kezünkben, ami se... Ez az egyetlen egy darab van belőle a világon. Elengedhetjük. Azaz, tudjuk azt, hogy az új lenyomatunk az teljesen egyedi. A szemnek az írisze teljesen egyedi minden embernek. És ugyanígy a fülünk is teljesen egyedi. Nincs még egy megismételhetetlen ugyanilyen fül, mint a mi fülünk. Még a bal fülünk se, hogyha a jobb fülünket, mert ugye az tükrözve van. Hogy teljesen egyediek vagyunk. Így alkotott bennünket Isten. És hogyha egy kicsit elbizonytalanodnánk abban, hogy számítok-e én valamit, vagy hogy bármilyen különleges is vagyok, akkor csak fogjuk meg a fülünket, és akkor jusson eszünkbe, hogy igenis, én különleges vagyok, mert másnak nincsen ugyanilyen füle, mint amilyen nekem van. Az első dolog tehát, amit szeretnék mondani, az, hogy Isten bennünket egyedinek alkotott. Olyannak, ami megismételhetetlen, ami teljesen egyedi. Mindazzal, amink van. Mindazzal, amit úgy gondolunk, hogy ennek örülök, hogy vagyok, van az én életemben, ennek meg azért kevésbé. Mert azt elfogadni, hogy én milyen vagyok, és hogy egyedi vagyok, az nem mindig egyszerű. Mert azért szeretjük hasonlítani magunkat másokhoz. Ahhoz, hogy neki jobb hangja van, vagy milyen jól énekel, én is szeretnék olyan hangú lenni. Vagy ő magasabb, én is szeretnék olyan magas lenni. Vagy ő alacsonyabb, szeretnék alacsonyabb lenni. Vagy ő erősebb izomzatú, szeretnék én is olyan lenni. Vagy soványabb. Vagy szeretnék jobban érteni a matematikához, vagy szeretnék jobban a szavaknak a mestere lenni. És ezek miatt sokszor hasonlítjuk magunkat, és ezek, hogyha ezekben nagyon belemerülünk, akkor a saját egyediségünkre kevésbé tudunk figyelni. És kevésbé tudjuk azt értékelni, hogy Isten bennünket tényleg ilyennek alkotott, különlegesek és egyediek vagyunk. Olyanok vagyunk, amit Isten tud használni és akar használni mások javára is. Isten megalkotott bennünket, és bennünk van szüleink, nagyszüleinknek a öröksége, génei, de egyediek vagyunk. A Zsoltárokban ilyet olvashatunk Dávidtól, ezt mondja, hogy te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos a te alkotásaid. És lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Míg drágák nekem szándékaid, Istenem, míg hatalmas azoknak száma. Hogy Dávid leírta ezt, hogy Isten mennyire látja, tudja, formálja az embert, azt, akik mi magunk vagyunk. És ebben benne van az az örökség, az, amit hozunk mi a családunkból, így genetikailag, de benne van az a környezet is, ahol mi formálódunk. Hogy az is egyedivé alakít bennünket. Azt mondják, hogy a kanadaiak között rengeteg tehetséges, vagy a magyaroknál mindenképpen több, meg lehet, hogy a más országoknál is, több jégkorongozó van. És hát azért mondják, hogy azért van több ilyen jégkorongozó, aki tehetséges, mert nagyon szeretik a jégkorongot a kanadaiak. És ennek a közegben, ebben a közegben sokkal inkább kijönnek ezek a tehetségek. Aztán, hogyha a saját közösségünkre gondolunk, baptista gyülekezetekre, világszinten, akkor el lehet mondani azt, hogy a baptista közösségek zeneszerető, énekszerető gyülekezetek, és hogy ennek következtében számos olyan tehetség, világtehetség is kiemelkedett, akik az éneklésben nagyon jók. És ez mindez annak következtében, hogy egy ilyen közegben forgolódott sok ember, megforgolódunk mi magunk is. Hát ezzel csak azt szeretném volna elmondani, hogy maga az a közeg, ahol mi növünk, vagy ahol mi vagyunk, az is hatással van arra, hogy milyen tudást, milyen tehetséget tudunk kibontakoztatni, és aztán azt hogyan tudjuk másoknak a javára fordítani. Tudás és tehetség. Amikor ezeket a szavakat így kimondjuk, azért az is benne lehet az emberben, meg eszünkbe juthat akár néhány azoknak, hogy hát nem vagyok én különösen tehetséges. Nem vagyok én zseni. Nincs nekem olyan kiemelkedő dolgom, hát akkor mit tegyek én, vagy mit kezdjek ezzel? Hát a zseniknek ugye az a egyik jellemvonása, hogy eléggé ritkán vannak jelen. Tehát, hogy lehet, hogy nem vagyunk zsenik, de a nem zsenik táborába tartozunk, de attól mi még lehetünk ugyanúgy tehetségesek, jók valamiben, amiben aztán másoknak a hasznára lehetünk. Egy Francis Schaeffer nevű keresztény gondolkodó mondta az, nincs csodálatosabb műalkotás a keresztény ember életénél. Nem mindenkinek adatott meg az írás, a festés, vagy a zeneszerzés képessége, azonban saját életének kreatív megtervezéséhez mindenki kapott tehetséget. Ebben az értelemben mindannyian arra vagyunk elhívva, hogy művésszé váljunk, hogy valami szépet, igazat alkossunk életünkben, ebben az elveszett világban. Hogy hogyan találjuk meg ezt, és hogyan ismerjük fel, és hogy tudjuk-e azokat a dolgokat, amiben mi tehetségesek, vagy tudással rendelkezőek vagyunk. Ebben sok eszköz a segítségünkre lehet. Az egyik például egy ilyen nevű könyv, hogy Kreatív élettervezés. És csak egy oldalból egy pár felsorolást szeretnék így megemlíteni, hogy miben érdemes abban akkor gondolkodni, amikor arra gondolunk, hogy tehetséges vagyok-e valamiben. Van-e valami plusz dolog benne, amit én használhatok az én közösségem, az én környezetem számára. Mihez van tehetségem? Így szól maga ez a kérdés. És akkor egy pár kategória, amit ők összegyűjtöttek. Emberekkel kapcsolatos készségek, segítségnyújtás, együttérzés, kommunikáció, meggyőzés, tárgyalás, gondolkodás, törődés, tanácsadás, tanítás, vezetés. Aztán információval való információval kapcsolatos készségek. És tehetjük fel akár most is ezeket a kérdéseket, hogy nekem van-e ilyen. Kutatás, értékelés, szervezés, logikus gondolkodás, tervezés, rendszerezés, integrálás, elméleteknek a kidolgozása. Vagy a tárgyakkal kapcsolatos készségeim vannak-e? Hogy tárgyakkal való bánás, földdel, természettel kapcsolatos munkavégzés, gépkezelés, eszközhasználat, valami precíziós dolgoknak a működtetése, festés, építés, javítás, dekorálás, sütés, főzés, állatgondozás. Aztán egy negyedik kategória, amit ők hoznak, ez a kreatív készségek. Szórakozás, zene, szobrászat, mármint szórakoztatás, erre gondoltam. Színészkedés, rajzolás, tervezés, írás, kreatív gondolkozás, fotózás, sportolás. Széles a paletta, és nem véges. De hogy mikor arról beszélünk, hogy tudás, meg tehetség, akkor ezekben a kategóriákban nyugodtan gondolkodjunk. És hogy ezeket Isten belénk helyezte, és úgy helyezte belénk, hogy ezzel mi szolgálhatunk másoknak. Ezeket azért helyezte belénk, hogy másoknak a javára tegyünk. Van nekem néhány segítőm, zsebükben van egy-két dolog, kérlek, hogy gyertek ide ki, akik kaptatok valamit. Jó, az elején adtam nektek. Egy, kettő, öt. Öt főre van szükségem. Hogy miért van... Hogy mi következik abból, hogy nem vagyunk egyformák. Pillanat. Még zsebetekben van, ugye? Szuper. Akkor most kéne így elővenni azt, ami nálatok van. Azt addig leveszem. Meg is mutathatjátok. Oké. Látjátok. Össze kéne valakinek rakni. Ki az, aki szívesen összerakja? Összerakod? Oké. Látható, hogy nagyjából mi lesz belőle? Elmondjátok, hogy kinél mi volt, ha úgy rájössz.
Nálam az elemtartó.
Elemtartó?
Nálam egy elem.
Hányas számú elem? Volt rajta egy szám. Ajjaj.
Egy elem volt nálam, és nem néztem a számot.
Húha.
Nálam az elemnek a gombja.
Az elemnek a gombja. Ja, nálam is van egy, bocs. Nálam. Hoppá. Hoppá. Ja, lekopott. Bocsánat. Szóval ez összerakod? Teljesen. Működik? Nem. Ó, köszönöm szépen a segítséget. Ezzel csak azt szerettem volna, melyik ötök szeretni ezt a zseblámpát? Akkor legyen a tied. Fogad szeretettel. Helyre mehettek. Ezzel csak azt szerettem volna elmondani, meg kicsit így mutatni, amit Pál apostol is mutatott, meg beszélt, arról, hogy a gyülekezet az egy test, ahol különböző részek vannak. És ahhoz, hogy működjön, különböző részeknek szükséges együtt dolgozni. Ahhoz, hogy ez a zseblámpa fényt adjon 5-6 embernek a különböző kis adományára, amit most én adtam, szükséges volt, hogy beadják a közösbe. Mert így működött ez a zseblámpa. És hogy... Amikor arra gondolunk, hogy Isten valamit ad nekünk, valami különleges képességet, tehetséget, vagy így is mondanám, hogy átlagos képességet, átlagos tehetséget, tehát nem zsenik vagyunk benne, de valamiben jobbak vagyunk, mint az átlag, és ezt mindannyiunknak adott, akkor gondoljunk arra is, hogy ezt Isten azért is adja, vagy azért adja, hogy másoknak a szolgálatára legyünk. Hogy az egésznek részeként valamit létre tudjunk hozni. Hogy ez a világ szebb legyen, jobban működjön. Lehet, hogy egy kis dolgot kapunk mi. És nem nálunk van a lámpa, amelyik világít, hanem nálunk csak az elemtartó van. Vagy az elem. De ugyanúgy fontos és nélkülözhetetlen része annak, hogy ez a lámpa tudjon világítani, az a mi részünk is, ami nálunk van. Hogy különbözőek vagyunk, nincs meg mindenkinek minden, ajándéka, és nincs meg mindenkinek ugyanaz az ajándéka. És emiatt vagyunk mi olyanok, akik rászorulunk a másikra. A másik fontos dolog emellett, hogy a tudást azért, a tehetséget azért kaptunk, hogy azzal másoknak szolgáljunk, és ezzel kiegészítsük egymást, az, hogy fontos, hogy ahol mi élünk és ahol mi vagyunk, annak a környéknek, annak a környezetnek, annak a társaságnak mi javát szolgáljuk. Egyik nagyon szeretett ige versem Jeremiás próféta könyvében található a 29. fejezetben, a 7. vers, ami arról szól, hogy fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek benneteket. Hogy Jeremiás ezt egy olyan népnek mondja, az ő saját népének, akik hát nem jó szántukból mentek oda, és azt mondja nekik, hogy ti igazából ennek a népnek, aki leigázott bennetek, tegyetek jót. Hozzátok ki magatokból a maximumot, és adjátok nekik. Segítsétek őket. Hogyha nekik ezt mondja Isten, akkor mennyivel inkább igaz ez ránk, hogy mi, akik teljesen szabadok vagyunk, mi is fáradozzunk a mi városunk, a mi településünk, a mi közvetlen környezetünknek a jólétén. Azzal fáradozzunk, hogy amit Isten nekünk adott, azt osszuk meg. Úgy, ahogy nekünk adatott. De hogy legyen ez bennünk, hogy ez nem csak magamnak szól, hanem a másiknak a javára is. Gondolunk magunkra, aztán lehet gondolni azokra a személyekre, akik környezetünkben vannak. Gyerekekre, gyerekeinkre. Hogy hogyan tudom én őt segíteni, hogy ő saját magából kihozza mindazt, ami benne van. Jövő héten majd arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk kihozni, és hogyan tudjuk fejleszteni. De hogyha elindulunk ezen a folyamaton, és bennünk van az, hogy szeretnénk a mi gyerekeinknek, azt, hogy a mindaz, ami bennük van, az ki tudjon teljesedni, azt gondolom, hogy egyre több ilyen eszköz létezik. Van egy olyan könyv, a Tehetség kézikönyve, meg van egy ilyen honlap, hogy tehetség.hu. És a rakat számra fönt vannak az írások, cikkek, segítő anyagok, elsősorban pedagógusoknak, de lebontva úgy, hogy ha valaki ebben tehetséges, hogy lehet segíteni, valaki abban tehetséges, hogyan lehet segíteni neki. Érdemes ezt nézni, és tanulmányozni is, hogy akár onnan ötleteket gyűjtsünk. És ennek a honlapnak az egyik könyvének az előszavában Csermely Péter írt néhány gondolatot, aki egy hálózat kutató, és így ezeket a szavakat mondta. Igen, sokat gondolkozunk azon, kit nevezhetünk tehetségnek, és azon is, hogy mi mindent adunk tehetségeinknek. És hogy hogyan tudják kibontakoztatni az ő tehetségüket. Ma már egyszerű fegyvertárral rendelkezünk ahhoz, hogy szinte bármilyen fajta tehetséget segítsünk az útján. Túlzottan keveset gondolkozunk azonban azon, hogy milyen emberek lesznek a hat tehetségek, akik felnőnek a kezeink alatt. Milyen értéket mutatunk meg nekik, mi a saját munkánkkal, a saját életünkkel. Mennyire tudják a tehetségeink a saját tehetségüket mások önzetlen szolgálatának szentelni és aszerint élni. Mennyire tudják befogadni és továbbadni azt a szeretetet, amely nélkül bármelyik sikeres élet vajmi keveset él. Arra kérem önöket, hogy életük minden pillanatában törekedjenek arra, hogy olyan példát mutassanak a tehetségeknek, amely jó és hiteles. És aztán így folytatja, hallom a kérdést. Hogyan legyünk példa, hogyan legyen, hát nem tudom a szavakat összerakni. Igen, így van. Hallom a kérdést. Hogyan legyünk példa életünk minden pillanatában? Ez nagyon nehéz. Valóban nagyon nehéz. Akkor, ha a példaadást feladatnak tekintjük. De ha a bensőnkben kiábrázolódó teljességnek átadjuk a fő helyet, akkor az olyan intenzitású szeretetet tudunk átengedni magunkon, amely a léleknek is segít, nem csak az agynak és a kéznek. És itt a teljesség nagy tével van írva, és a Csermely Péterről pedig azt is lehet tudni, hogy egy hívő ember. Tehát ahhoz, hogy valakit tudjunk segíteni az ő teljességének, az ő tehetségének kibontakoztatásában, a mi példa életünk segíthet neki. Az, hogy mi jól használjuk a mi tehetségünket, mindazt, amit Isten belénk helyezett. A harmadik dolog, mi az, amit tennünk kell azért, hogy jól tudjunk szolgálni másoknak mindazzal, amit Isten belénk helyezett. Hogyan tudunk mi jól szolgálni a tehetségünkkel, a tudásunkkal. Péter apostol azt mondja, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Isten kegyelmének jó sáfárai. Mit jelent jó sáfárnak lenni? Hát valami olyasmit, hogy jó menedzsernek lenni. Olyan menedzsernek lenni, hogyha valakire rábíznánk egy céget, a tulajdonos odaadja, hogy vidd ezt a céget, és az a menedzser pedig úgy üzemelteti, hogy abból a legjobbakat hozzon ki, hozza ki. Úgy, hogy profitot termel, úgy, hogy a munkavállalók jól érzik magukat, előrébb halad az egész. Hogyan tudunk mi jól sáfárkodni, hogyan tudjuk mi jól menedzselni mindazt, amit Isten belénk helyezett a mi tudásunkat. Hát két dolgot szeretnék itt most csak említeni. Az egyik az, hogy törekedjünk a kiválóságra. A kiválóságra való törekedés segíti elő azt, hogy ha valamiben jók vagyunk, az még inkább kibontakozódjon és másoknak a hasznára legyen. Ugye van olyan kép, hogy 1% tehetség, 90% munka igazából, vagy 99% munka a sikernek a kulcsa. És hát biztos, hogy van ebben igazság, hogy nem elég valamiben kitűnni, hanem oda kell tenni saját magunkat, és leülni, és gyakorolni, és foglalkozni azzal, hogy mindaz, ami bennünk van, az másoknak hasznára legyen. Van az a mondás, hogy gyakorlat teszi a mestert, és azt is mondják, hogy körülbelül ahhoz, hogy valaki egy kezdőből profivá váljon, körülbelül 10 000 órára van szükség, hogy azzal az adott dologgal foglalkozzon, hogy profi legyen. Nem kis időt jelent ez, de ez azt mutatja, hogy kell vele foglalkozni, és akkor meg lesz az eredménye. Tehát a tehetség az nem elég, kell hozzá kitartás és jóra való törekvés. És ez lehet látni a hétköznapokban. Van egy volt évfolyam társam, Csetényben üzemelteti a Ciceg gumi szervizt 8-10 éve. És a környéken ő a legjobb. Egy nagyon jó fej srác, és múlt évnek a vége felé beszélgettünk, és akkor elmondta azt, hogy igazából hogyan alakult ez ki nála, hogy ennyire jó lett. És hát mondta, hogy ő csak a legjobbat adja neki, ő nem azt mondja, hogy ő a legolcsóbb a környéken, hanem mindig arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőséget tudja nyújtani ott a környékben lévő embereknek, és megmondja nekik, hogy mikor cseréljenek téli gumit. Nem mindig azt mondja nekik, hogy amit hallani akarnak, hanem azt, ami számukra a legjobb. És így a környékben az egyik legjobb gumis tudott lenni. Csak azért, mert nem csak a profitra figyelt, nem csak arra, hogy mindenki hozzá menjen, hanem azt, hogy a legjobbat tudja adni, és magának magából a legjobbat tudja kihozni. Tehát az egyik, hogy jól tudjunk szolgálni a tehetségünkkel, ahhoz fontos az, hogy kitartóak legyünk, és a kiválóságra tudjunk törekedni. A másik, az, hogy legyünk motiváltak, szolgáljunk jó kedvel, hogy amit mi kaptunk, azt végezzük jó kedvel, vagy azt kamatoztassuk jó kedvel. Hogy találjuk meg mindabban, amit kaptunk, az örömet. Azt halljuk, hogy tehetség, azt halljuk, hogy teljesítmény kell hozzá, akkor azért jó, hogyha azt a 10 000 órát nem kényszerűen végezzük, hanem jó kedvel, vagy a jelentős részét jó kedvel végezzük. Mert hát, ha valamilyen munkát nem jó kedvel végzünk, annak nem sok jó kimenetele lesz. Emlékszem a saját gyerekkoromra, amikor így a szüleim mondták, hogy valami feladatot a ház körül el kell végezni, és azt mondtuk, hogy nincs kedvünk, akkor ezt mondták, hogy csináld akkor kedv nélkül. Hát nem volt olyan szép, szerintem nem volt annyira jó, nem élveztük, nem futott csak úgy el az idő, és hát azért ilyen nyögvenyelős munkavégzésnek az eredménye azért nem is olyan szép. Azóta felnőttünk, nyilván meg kell tanulni, hogy van a dolga, amit el kell végezni, de hogy ha megtaláljuk benne az örömet, és a örömmel tudjuk kamatoztatni a mi tehetségünket, vagy amit élvezünk, azzal úgy tudunk szolgálni, hogy mások ennek gyümölcsét látják. Tehát törekedjünk a kiválóságra, és tegyük ezt örömmel. És az egészt hogyan helyezzük mi a mi hitünkbe bele? Hiszen nem csak keresztények lehetnek tehetségesek, és nem csak keresztények szolgálhatnak másoknak, és lehetnek az emberiség javára. Azt gondolom, hogy keresztényként arra kell figyelnünk egyrészt az, hogy Jézus Krisztus az ő életével egy szolgáló életet élt. Hogy Isten volt, szolgai formát vett fel, emberré lett. Hogy az ő életében a szolgálat jelent meg. Hogy természetesnek veszük, hogy Jézus nem pénzért végezte, amit végzett. Hogy nem ez az anyagi előrejutás volt benne. De lehetett volna az, hogy azt mondja, hogy egy gyógyítás ennyibe kerül. Ez ennyibe fog kerülni. Így néz ki, és így kell nekem előrejutni, így kell önmagamat megvalósítani, és így fogom meghódítani a római birodalmat. Hanem így alulról és a szolgálatával változtatta meg az embereket, és szolgált az embereknek. Ez az egyik. A másik része pedig az, hogy a mi szolgálatunknak a központja az, és alapja az legyen, hogy Jézus Krisztus bennünket megváltott, és hogy nem azért szolgálom a másik embert, az én tudásommal, tehetségemmel, mindaz, ami van, hogy én ezzel Istennél bármit elérjek, vagy kiérdemeljem az ő irgalmát, vagy kegyelmét. Hanem tudom azt, hogy ő megváltott engem, és igazából úgy elfogad, ahogy vagyok, de iránta való hálával, és az emberek iránti szeretet miatt végzem az én munkámat. Teszem az én tehetségemet úgy mások elé, hogy az ő javukat szolgálja. És hogyha ezt a kettőt figyelembe tudjuk venni, ahogy Jézus szolgált, és az, hogy mindezt azért tesszük, hogy neki hálával éljünk, akkor azt gondolom, hogy mások ennek hasznát fogják élvezni, és ami tehetségünket mások javára tudjuk fordítani. Legyünk mi példák abban, ahogyan a tehetségünkkel mások javát szolgáljuk, ami egyszerűen belülről fakad abból, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, magunkat ismerjük, és az embereket szeretjük. Amen.